jelenleg nagyon magas inflációs környezetben élünk. Tényleg az átlagember azon gondolkodik, hogy létezik-e egyáltalán olyan befektetési forma, ami rövid időn belül gyakorlatilag infláció feletti értelmezhető hozamot fia majd nekem, és nagyon érdekes, hogy általánosságban a piacon a befektetési alapok által kezelt összvagyon már zsinórban 15. hónapja nő. Ebből én arra gondoltam, hogy felhúzhatunk-e nagyjából egy olyan közgazdasági törvényszerűséget, hogy minél nehezebb a gazdasági környezet, minél nehezebb elérni ezeket a jó hozamszinteket, az emberek annál inkább akarják a vagyonkezelést áttenni profik kezébe, portfólió menedzserek kezébe, vagy ilyen fokú tudatosság még nem annyira feltételezhető itt Magyarországon?
Szerintem fontos kérdés és érdekes kérdés is, hogy mit akarnak az átlag emberek, és mit akarnak az átlag befektetők. Ugye általában inkább az volt a jellemző akkor, amikor nem volt értelmezhető kamatszín, nem volt értelmezhető hozam, és nem volt gond az inflációval sem, hogy egyszerűen nem foglalkoztak az emberek a pénzükkel. Ugye az elmúlt időszakban látható volt egy jelentősebb bérnövekedés, nagyon jól ment a cégeknek, jöttek a pályázatok, volt bőven osztalékfizetés, és a magánszemélyeknek és az alkalmazottaknak a munkabére jelentősen emelkedett. De Covid után voltunk, végre kinyílt a világ, lehetett költeni, nyaralni. Tehát nem volt annyira fókusz azon, hogy félre kell tenni, mert a Covidban sokan tudtak félretenni, nem tudták elkölteni a pénzüket. Azután jött egy kiózanodás, hogy elkezdett elfogyni a megtakarítás, meg elkezdett csökkenni, és mindenhol azt lehetett hallani, hogy 20% feletti infláció van, őrült nagy a probléma. És amikor a megtakarítása valakinek elkezd csökkenni, vagy azt érzi, hogy a havi béréből már nem úgy jön ki, kevesebb marad, vagy nem marad semmi, akkor először elkezd félretenni, megnézi, hogy mind lehet spórolni, lehet egyáltalán, tud-e valami spórolni. Ha tud, akkor a következő lépés az, hogy oké, maradt meg pénzem, félreteszem.
De az jó lenne nem csak készpénzben.
Először még csak félreteszi. Igen. Már az nagy dolog, hogy félre tudod tenni havonta x 1000 forintot, és ezt követi a következő lépés, hogy mindenhol lehet hallani, hogy érdemes befektetni, érdemes megtakarítani, állampapírba kell fektetni, befektetési alapba, vagyonkezelésbe, és a következő lépés, hogy megnyílik végre egy értékpapírszámla, mert betétben nagyon kevés kamat volt eddig, de végre, ha már van egy értékpapírszámla, és eljött valaki addig, hogy vesz egy állampapírt, akár csak 10-20 ezer forintért is, akkor már elindult az úton, hogy végre kezdjen valamit a megtakarításával, és innen már a szintek jönnek, hogy állampapírt vett, aztán ez kevés, többet akar, akkor lehet nézze meg, mi az a pénzpiaci alap, rövid kötvény alap, befektetési, egy vagyonkezelés, ez egy folyamatosan épülő tudás.
De akkor gyakorlatilag a készpénzes megtakarítás után a következő lépcsőfok, és ez teljesen át is ült akkor a lakossági tudatba, hogy az AKK-nál nyissunk számlát és állampapírunk.
Ez, azt gondolom, hogy ez nagyon sokaknál átment. Ugye rengeteg ügyfél találkozóban, nagyon sok prezentációt tartok cégeknél, meg egyesületeknél, és nagyon sok ilyen kérdés jön, hogy eddig csak készpénzt tartott, érdemes-e számlára betenni egyáltalán a pénzt, nem-e viszi el a bank a pénzt, mit jelent ennek az adózása, sokan nem tudják sajnos, és ebbe egy óriási hiány van, hogy ennek az oktatása megtörténjen és megkezdődjön, és a következő lépés, hogy nyíljanak értékpapírszámlák, vagy nyíljanak az államkincstárnál számla, és rengeteg számla nyílt nálunk és a Holdnál, nem csak vagyonkezelés miatt, hanem online befektetési alapok vásárlása miatt is.
Ennél a pontnál maradnék, mert ahogy az interjúlet is beszéltünk róla, elsősorban az ügyfelekkel, a kisbefektetővel tart kapcsolatot, annak érdekében, hogy tényleg a legjobb tanácsokat tudja pénzügyi szempontból adni számukra. Mik a leginkább felmerülő dilemmák, kérdések, mivel keresik meg önt elsősorban?
Ja, most változott hirtelen az elmúlt két hónapban a kérdéseknek a száma is, illetve az is, hogy miről kérdeznek. Sokkal több a kérdés most már, mint korábban volt. Az egyik kérdés az, hogy van most már sok állampapíron, mi a következő lépés? Szeretnék befektetési lapot, hallom, hogy jó, de nem tudom, hogy mibe fektessek, részvényalap, kötvényalap. És mivel mi vagyonkezeléssel foglalkozunk, elég hangosak is vagyunk ebben, hogy egyedülállóan mindenkinek végzünk vagyonkezelést, ezért kifejezetten arra kíváncsiak, hogy mi ez a vagyonkezelés, hogy tényleg nem nekik kell dönteni, ez az egyik kérdés. Uh-huh. A másik, hogy nagyon sokan vettek ingatlant az elmúlt időszakban. Itt nálunk Zsidai Viktor is hangos volt korábban abból a szempontból, hogy érdemes ingatlant venni. Ezt 2012-15 után, és nagyon sokan vettek is ingatlant, jó profitot tudnak most realizálni.
Igen,
sokan
ez a tuti befektetés volt egy ideig, mindenki azt mondta.
Igen, és sokan azt mondják, hogy most inkább szeretnének kiszállni, realizálni a nyerességet, és hogy akkor hova tegyék ezt a pénzt, már van állampapír, készpénzben nem akar. akarják. Befektetési alapokból még nincs elég ismeretük, van felénk egy bizalom, és akkor legyen-e vagyonkezelés is, ha igen, akkor egyáltalán hogy működik ez. Tehát nagyon sok direkt olyan kérdés van, hogy ingatlan szeretnék eladni, és hova tegyem az árát.
És ez a befektetési alapok iránti bizalom hogyan építhető, hogyan növelhető, és lát-e tényleg pozitív tendenciákat az elmúlt időszakban?
Azt gondolom, hogy ott, amikor van egy személyes tanácsadó mondjuk egy bankban, egy alapkezelőnél, akkor sokkal könnyebb, mert akkor el tudja mondani a tanácsadó vagy a bankár, hogy a befektetési alapok hogy működnek, hogy ennek van letét kezelője, van könyvelője, könyvvizsgálója, és ez egy nagyon pozitívum, hogy folyamatosan látszik az értéke, napi nettó bruttó eszközérték számítás megtörténik, és hogy mi ez egyáltalán. Nem is akarok mélyebben belemenni, és megértik, hogy működik. Az első lépésként, aki egyáltalán nem szeretne kockázatot vállalni, ilyen rövid kötvény alapokba kezd fektetni, de azt látja, főleg most az utóbbi időszakban ennek jó volt a hozama, és sokan sajnos a múltbeli hozam alapján kezdenek el ebbe fektetni. De közben az állampapírhozamok most csökkennek, tehát ezeknek csökkenni fog majd a hozama, és sajnos nagyon sokan csalódottak lesznek, hogy látnak a múltban egy 12%-os visszatekintő hozamot, de jövőre nézve ezeknek jelenleg mondjuk van egy 8-10%-os előretekintő hozama, akkor csalódottak lesznek, hogy nekik csökkent a hozamuk.
Akkor most rá is térhetünk a vagyonkezelők stratégiájára jelen piaci körülmények között, ugye említette a kötvényeket, amelyek főleg ugye a rövid lejáratú kötvények nagyon népszerűek, de mik azok az alapok, mik azok az eszközök, amikbe befektet most egy befektetési alap, mert úgy látja, hogy ott lehet most jó hozamokat elérni.
Ugye, ha befektetési alapokat nézzük, akkor ezeknek van kezelési szabályzata, és minden kezelési szabályzatban le van fektet, vagy mondjuk egy nemzetközi részvény alap mibe fektethet, egy magyar részvény alap mibe fektethet, egy rövid kötvény alap, egy hosszú kötvény alap, tehát ha egy-egy eszközosztályt nézünk, akkor mind szigorúan le van fektetve, és csak abba kell fektetnie. Van mozgástere a portfóliókezelőnek, de ez kötött. Hogyha ugye mi sokat foglalkozunk abszolút hozamú befektetési alapokkal, ez az egyik fő fókuszunk, ez már picit hasonlít a vagyonkezeléshez, abból a szempontból, hogy inkább van szabad keze a portfóliókezelőnek, mert dönthet úgy, hogy részvényt vesz, dönthet úgy, hogy kötvényt vesz, de lehet, hogy én mondok ma valamit, hogy mondjuk vegyünk OTP részvényt, közben ők meg pont eladnak, mert ők foglalkoznak a portfóliókezelőink a részvényekkel. Tehát ők globálisan nézik az egész piacot. A vagyonkezelésnél viszont csak kockázatot néznek, azt nézik, hogy alacsony, közepes, magas kockázat online vagyonkezelésnél, és ezen belül például változtatnak a kötvény kitettségen, hogy mennyi rövid kötvény, hosszú kötvény legyen a portfólióban, ez mikor, hogy változzon, mennyi magyar külföldi részvény. Mi alapvetően fundamentális elemzők vagyunk, olyan cégeket keresünk, amelyben nagy a félreárazás. Tehát például lehetett látni a lengyel választások kapcsán is, hogy több olyan részvény van Lengyelországban, hogy több olyan cég van, amire azt gondoltuk, hogy van növekedési potenciál benne, és most a választások hatására volt is egy nagy ugrás bennük. De ez folyamatosan körülbelül egy 1000 döntés jelenik meg online vagyonkezelésben, ami egy napi szintű komoly munkának az eredménye.
Számomra nagyon meglepő volt, hogy ahogy a bevezetőben is említettem, 15 hónapja halmozódik, nő a befektetési alapok összvagyona, annak ellenére, hogy ugye júliustól életbe lépett a 13%-os szocó fizetési kötelezettség, ez a legtöbb befektetési alapra kiterjed. Ez nem volt egy jelentős ellenható tényező, vagy még ennek az intézkedésnek a negatív hatása nem gyűrűzött be a piacra?
Szerintem ez egy pozitív hír volt inkább a befektetők szempontjából, mert amikor 15% adó terheli csak a hozamot, akkor azt mondják, hogy nem kell vele foglalkozni, de ha már 15 plusz 13, akkor sokkal inkább igen, hogy ha hozamomból elvesznek 28%-ot, akkor inkább már TBS-et teszem, mert TBS-en viszont ezt el lehet kerülni. És szerintem részben ez köszönhető annak, hogy nagyon nagy visszhangja volt ennek, hogy nagy lesz a levonás, ha nem kerül TBS-be a pénz, vagy nem kerül állampapírba, és a bankoknál, nálunk is, az összes banknál tanácsadók nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy a likvid pénzt, amivel igazából probléma van a bank számlán lévő, betétben lévő pénz és a készpénz, ezt kezdték el átterelni befektetési alapokba, meg állampapírokba. És szerintem a tanácsadóknak nagy szerepe van, hogy segítenek az ügyfeleiknek abban, hogy minél többen tudják áttenni, és legyen értelmezhető hozamuk. Így is a megtakarítás negyede az még bankszámlán, meg készpénzben van, amivel biztos, hogy bukunak a megtakarítók. Egyébként a szochónál, mivel TBS-en nincs szochó, ezért ezt látják a befektetők, és bátran nyitnak TBS számlát. Főleg most évvégén, amikor egyébként is látszik, hogy a befizetés végéhez közeledünk.
Évvégén itt az ősz kellős közepén érdemes most akkor 5 éves terveket, ennek kicsit negatív konnotációja van, de hogy egy ilyen hosszabb távú terveket felhúzni, mi legyen a pénzügyi stratégiánk a következő időszakban?
Régóta figyelem, hogy mivel foglalkoznak a befektetők, 2006 óta foglalkozom ügyfelekkel, és ami látható, hogy amikor jönnek az ünnepek, akkor sokkal inkább elkezdenek azzal foglalkozni a családok, ahol van megtakarítás, hogy ami ami nincs befektetve, hova legyen befektetve, és hogy elkezdenek beszélgetni róla, így főleg ősszel, mert elindul a bankárokkal, tanácsadókkal is, meg egymás közt, és karácsony tájéken, amikor tényleg összejön mindenki, akkor meg döntést is hoznak, hogy akkor jó, mit hova fektessünk, akarunk-e lakást venni, akarunk-e nyaralni, mennyi legyen hosszú távra, mennyi kell a továbbtanulásra. Ez egy folyamatos tervezést igényel, és azt látom, hogy ilyenkor ősszel kifejezetten szeretnek foglalkozni vele a megtakarítók.
Egyébként, hogyha a magyarországi megtakarítási piacot figyeljük, akkor mit lehet elmondani, a magyar lakosság régiós szinten odafigyel arra, hogy tényleg ne csak készpénzben tartsa a megtakarítását, ugye már ez is egy lépés ahhoz képest, mint hogy egyáltalán nem teszünk félre. Összességében ebből a szempontból mennyire mondható a magyar társadalom tudatos megtakarítónak, ez mennyire van benne a köztudatban, vagy hát ön is azért említett még hiányosságokat, mennyire lehet előrelépni itt rövidesen, rövid időn belül?
Szerintem nagy előrelépés van, tehát már maga a digitalizáció segítségével, online elérhető számlák segítségével, mint nálunk az online vagyonkezelés, ami bárhonnan elérhető az országban, vagy az államkincstár számlája, ami szintén bárhonnan elérhető, de több szolgáltató is van. Ez segít abban, hogy otthonról mindenki megnyissa a saját számláját, és elkezdjen vele úgy foglalkozni, hogy közben nem kell munkából kijönni és bemenni a bankfiókba. Tehát szerintem ez abszolút pozitívum, a digitalizáció ebben nagyon sokat segít. És mellette azok a befektetők, akinek van legalább 5-10 millió forintja, és érzi, hogy veszít a pénz a reálértékéből, ők egyre inkább elkezdtek ezzel tudatosan foglalkozni. És leginkább a bankbetétekből, hogyha elkezd átmenni a pénz, akkor ez a leghatékonyabb, hogy ne bukjanak a befektetők. A régióban egyébként az látszik, hogy tőlünk nyugatabbra egy picit sokkal hosszabb távon gondolkoznak. Tehát ha valaki elkezd dolgozni, automatikusan elkezd egy nyugdíjcélú megtakarítást, automatikusan elkezd félretenni a gyermekeinek. Ez Magyarországon nem ennyire jellemző, ezzel főleg a biztosítási szakemberek is sokat foglalkoznak, akik nyugdíjcélú megtakarításokkal foglalkoznak, hogy menjen ebbe a lakosság. Itt még azért vannak hiányosságok.
Egy nagyon érdekes adat volt erre. Én is felkaptam a fejemet, meg szerintem nagyon sokan, hogy átlagosan egy magyar háztartásnak 13 millió forintnyi megtakarítása van. Nyilvánvalóan mindenki a saját életére gondol, valaki erre azt mondja, hogy ennél még akár több is van, de szerintem számosságát tekintve több ember mondja, hogy azért ettől én nagyon-nagyon messze állok, vagy az én háztartásom ettől nagyon-nagyon messze áll. Ez az átlagszám mennyire torzítja a valóságot, és mekkora eltérések vannak, és mi okozza az eltéréseket elsősorban?
Egyik részére a kérdések nem tudok válaszolni, csak gondolatom, hogy mely nagy eltérések lehetnek. Ez egy átlag, tehát van, akinek van 500 millió forintja, van, akinek meg nulla. Tehát sokkal jobban lehet vizsgálni ezt a számot akkor, hogyha megnézzük, hogy mennyi embernek van hitele, vagy mennyi nem fizető hitel van, vagy mennyi folyószámla hitelkeret, és akkor lehet egy picit tompítani ezen, hogy akinek folyószámla hitelkerete van, nagy valószínűséggel nincs megtakarítás, és akkor már lehet egy picit jobban szűrni, és lehet látni azt, és mennyi privátbanki ügyfél van, akkor szintén lehet egy picit ezen csökkenteni. Sajnos átlagban az látszik, hogy sokkal több olyan ember van, akinek kevés megtakarítása van. És a kérdés inkább az, hogy hogy oszlik meg ez a 13 millió forint a kis megtakarítók és a közepes megtakarítók között. Mert lehet, hogy akinek 4-5 millió forintja van, vagy 10 millió forintja, neki leginkább bankszámlán vagy készpénzben van, mert ők azok, akihez legkevésbé jutnak el az információk, vagy ők azok, akik legkevésbé befogadók. Még lehet, hogy akinek 15-20 millió forintja van, ők már szinte mindent befektetés alapokban meg állampapírban tartanak, meg kihasználják az adókedvezményeket, és szerintem, ha egy kicsit mélyebbre megyünk, a saját tapasztalatom, az én prémium meg privát banki ügyfélkörrel foglalkozom régóta, hogy akinek már van legalább 10 millió forintja, ők inkább már tudatosan elkezdik ezt kezelni. Főleg, hogyha nem készpénzben van.
Van egyébként egy alsó küszöb, egy alsó limit, hogy mekkora összegnél érdemes már tényleg komolyabban elgondolkodni a befektetési stratégiánkon?
Szerintem nincs. Szerintem akinek 100 ezer forintja van, neki is gondolkozni kell azon, hogy ez a 100 ezer forint neki mire elég, hogyha mondjuk fizetés kiesése van, de aki magasabb bevétellel rendelkezik, magasabb megtakarítással, neki pedig azon, hogy hova fogja ezt a pénzt félretenni, hogy a reál értékét megőrizze. Tehát minden szintnek megvan a maga kérdés, és mindegyik szinttel kell foglalkozni.